Ez itt tehát ismét a Kütyű rovat, és velünk van Szabó Gábor, aki úgy tűnik, hogy örökös szakértőnk érik mindenféle technikai kérdésben a filmek világát illetően. Sok minden téma merült föl, sok mindenre lennék kíváncsi, de az elkövetkező adásokban lesz időnk ezeket kifejteni. Kezdjük talán egy olyasmivel a mai adást, ami korábban már fölmerült témaként, de nem ennyire a technikai oldaláról közelítettük meg, és ez a 3D-s mozizás. Van jövője szerinted a 3D-nek? Mert azt tudjuk, hogy múltja van, mindig ilyen kis zsákutcák voltak, mindig beleszaladtak, mindig próbálkoztak vele, és valahogy soha nem lett olyan igazán átütő siker, mint a 2D. Kérdés, hogy ez csak anyagi oka, van-e ennek valamiféle technikai oka? Te hogyan látod, a 3D az egy sikertörténet, vagy sem?
Most úgy tűnik, hogy ez a kísérlet sem lett egy sikertörténet. Én azt gondolom, hogy ha már ennyire akarják, hogy tényleg a filmtörténet kezdete óta rögtön az elejétől kezdve felmerült, és mindig voltak ilyen, hát végül is elvetélt kísérletek, hogy előbb-utóbb, főleg akkor, amikor majd szemüveg nélkül is jó minőségű 3D képet lehet látni, és esetleg valahogy meg lehet oldani, hogy ne legyen helyhez kötve se a néző, mert ugye itt ez az alapprobléma, hogy két külön független képet kell a két szemünkbe eljuttatni ahhoz, hogy létrejöjjön ez a 3D hatás. Ma még én úgy érzem, hogy ez nem vált be. Az már egy távolabbra vezető kérdés, hogy mi lesz ennek az igazi műfaji területe ennek a 3D-nek. Van egy technikai fejlődés az egész képalkotás területén. Az ősember szikla rajzaitól kezdődött el, és ott próbálta már az ember valahogy a valóságot megörökíteni, és ugye, hogy megyünk előre, egyre inkább az a cél, hogy tulajdonképpen egy a valóságtól teljesen megkülönböztethetetlen reprodukciót tudjunk csinálni, ami teljesen hűen közvetíti mindazt, amit rögzíteni akarunk. Addig nem nyugszunk, amíg eddig el nem jutunk. Tehát ezt a folyamatot szerintem nem lehet megállítani. Az egy dolog, hogy ennek vajon hol lehet az igazi felhasználási területe.
A játékfilmek terén nem érzed fontosnak, hitelesnek, vagy
hát én
lényegesnek?
Igen. Bizonyos területeken úgy érzem, hogy ennek van létjogosultsága. Tehát például az, hogyha az ember csinál egy mondjuk olyan természetfilmet, vagy az IMAX mozikba való nagyon látványos felvételeket, de akár a home video területén, tehát hogy otthon csinálok valamilyen emléket egy eseményről, a gyerekemről, egy születésnapról, vagy egy kirándulásról, miért ne akarhatnám azt, hogy azt úgy tudjam dokumentálni, vagy reprodukálni, hogy az teljes értékben visszahívható élmény legyen. Ez lehet egy sportközvetítés, egy televíziós adás, ahol tulajdonképpen nincs dramaturgiai vagy történetmesélő funkciója a képnek, hanem csak az a funkciója, hogy minél tökéletesebben rögzítsük, dokumentáljuk a valóságot magát.
Miért érzed ilyen ellenpontnak a történetmesélő dramaturgiai funkcióval rendelkező képalkotást?
Hogy példát mondjuk a festészetből, akkor, amikor az impresszionisták elkezdték csinálni ezeket a jellegzetes impresszionista festményeket, a pointillista ilyen színes fénypontokból összeálló képeket, akkor már régen túl volt a festészet azon, hogy ne tudták volna pontosabban is reprodukálni a látványt, de hogy nem is ez volt a céljuk, hanem az volt a cél, hogy lehet megragadni azt a pillanatnyi fényt, azt a hangulatot, azt a látványt, ami éppen abban a pillanatban látható. És amikor az ember mondjuk egy dramatikus anyagot csinál, vagy egy olyan kis játékfilmet, vagy más, akár ilyen képzőművészeti megközelítésű filmet üdött, akkor ott nem az a célunk, hogy reprodukáljuk a valóságot, hanem az a célunk, hogy valamilyen stilizálással, vagy valamilyen képi kifejezéssel azon kívül, ami a kép tárgya, tehát amit mutatunk, ne csak az hordozza a jelentést, hanem az, hogy a kép hogy van megfogalmazva vizuálisan, hogy néz ki. Tehát ez mindenképpen valami manipulációt igényel. Ezért mondjuk most is nagyon gyakran fordulunk vissza a fekete-fehérhez, ugyanebből azokból, hát már rég túl van a technológia ezen, de a fekete-fehérnek önmagában van egy stilizáló és fogalmivá tevő jellege, tehát sokkal izgalmasabban lehet vele tulajdonképpen játszani egy olyan megközelítésben, amikor az ember nem egyszerűen csak le akarja fényképezni azt a szobát.
Érthető, nyilván egy romantikus komédiához vagy egy drámához nem feltétlenül szükségeltetik a 3D, mert valóban másképp gondolkozunk benne. Más az, amit ábrázolni akarunk. De például, hogyha az ember megnéz egy Marvel filmet, egy akciófilmet, egy olyan látványos sci-fi filmet, amiben nyilvánvalóan az, hogy igen, olyan helyeket járhatunk körbe, amiket a valóságban egyébként sem tehetnénk meg, tehát az ugyanazt a művészi élményt kelti bennünk, nem? Vagy benned nem?
Művészi élményt nem feltétlenül. Egy ilyen akciófilm is mindig a csúcs technikája a filmiparnak, tehát mint a haditechnika az iparban, hogy amit a film már technikailag elért, azt ott mindig meg lehet mutatni. Műfaji filmeknek mondjuk ezeket, ezeknél a műfaji filmeknél, ami nem egy szerzői megközelítésű film, tehát nem a rendező saját interpretációjában akarja elmesélni azt a történetet, hanem ezekben a filmekben tulajdonképpen a rendező egy picit el is tűnik a film mögött, nem is akar annyira elől lenni, hanem egyszerűen ezt tényleg szakmából csinálják ezeket a filmeket. És ezekben a filmekben ez teljesen rendjén való, vagy ott helyén van akár ezeknek az eszközöknek a használata. Itt egyszerűen arról van szó, hogy milyen eszközeink maradnak arra, hogy változtassunk a képen. Ugye régenben is, amikor még filmre dolgoztunk, akkor is volt egy ilyen küzdelem, hogy a Kodak szakemberei minden évben még tökéletesebb színű és felbontású és még kisebb szemcsézetű anyaggal akartak, illetve jöttek is ki a piacra, és mi tulajdonképpen folyamatosan romboltuk ezt a képminőséget, a laboratóriumi szűrővel beavatkoztunk mindenféle egyéb eszközzel, hogy megváltoztassuk azt a naturkép visszaadást, ami a mérnököknek a célja volt. De nekünk nem az volt a célunk, hogy most mindent pontosan ugyanúgy mutassunk, ahogy az a valóságban is van, mert mi valamit kezdeni akartunk azzal a képpel. Például ez is egy eszköz a kezünkben, hogy van a háromdimenziós valóság, ahol a tárgyak a kép mélységében helyezkednek el, és mi ezt föltesszük egy sík vászonra, egymás mellé tudunk a vászonon tenni olyan dolgokat, amik egyébként a térben egymástól jóval távolabb helyezkednek el, de egész más viszonyba kerülnek a képen attól, hogy egy síkba kerültek, és ezzel mi tudunk játszani, hogy az mennyire messze legyen az a másik figura, mondjuk mennyire legyen életlen. Ezt egy szemmel, vagyis egy hagyományos kamerával mono képen meg lehet csinálni, de abban a pillanatban, hogy ez 3D-ben készül el, akkor még egy eszköz van, ami kiesett a kezünkből tulajdonképpen, mert akkor csak a valóságot látja az ember, és az, amit én szeretnék ezen manipulálni, azzal már nem élhetek.
Világos. Jó, megközelítettük esztétikai oldaláról a dolgot. Akkor nézzük meg, hogy hogyan és mire forog egy 3D-s film. Mi az a technológiában, ami más egy 2D-s filmhez képest?
Ezt úgy kell elképzelni, hogy két teljesen egyenértékű, önálló filmkamerát használunk ehhez, amik egy úgynevezett rigre vannak felszerelve, ami tulajdonképpen egy ilyen tartó szerkezet, és ott állítható pontosan a kamerák egymástól való távolsága. Ugye itt arról van szó, hogy azt a távolságot, ami a két szemünk között van, lényegében azt kell modellezni, mert az hordozza a térlátásnak a feltételét. Ez a távolság is lényeges, ez a bázis távolság, ez a két kamera távolsága, de ami talán még lényegesebb, és ezzel már benne vagyunk ebben a problémakörben, hogy mi is okozza tulajdonképpen a moziban a fejfájást, vagy a fáradtságot, amikor egy ilyen filmet nézünk, hogy amikor szabad szemmel az életben nézünk, akkor ha ráfókuszálunk egy tárgyra, tehát valamit megnézünk, akkor egyszerre két dolog történik. Ugye egyrészt az, hogy a szemlencsénk arra a távolságra beáll, és oda állít élességet, de a másik nagyon lényeges dolog az az, hogy a két szemünknek a tengelye, az optikai tengelye, az úgy áll be, annyira bandzsítunk idézőjelben, hogy az a pont az a két optikai tengely találkozási pontja. Tehát annyira közelít egymáshoz a két szemtengely, hogy pont azon a ponton, ahova az élességet is állítjuk, ott találkozzanak. Attól látjuk ezt a tárgyat egynek. Amikor ezt filmkamerával próbáljuk reprodukálni, akkor ez úgy néz ki, hogy ezt a bizonyos, úgy hívjuk ezt, hogy az összetartása az optikai tengelyeknek, ezt konvergenciának nevezik a filmes szakmában, és ez ugyanúgy állítható felvétel közben, mint az élesség. Azt fontos tudni, hogy ahol találkozik ez a két optikai tengely, a moziban azt fogjuk látni a vászon síkjának. Tehát ha ott van egy tárgy, azt olyan messze érzékeljük magunktól a moziban, ahol a vászon van. Minden, ami e mögött, a pont mögött van. Tehát hogyha azt mondom, hogy beállítunk egy almát tőlünk 5 méterre, és arra állítjuk az élességet is, meg ezt az úgynevezett zéró konvergencia pontot, tehát ahol találkozik a két tengely, akkor azt az almát a vászon síkjában fogjuk látni. Minden, ami az alma mögött van, azt a vászon mögötti mélységben fogjuk érzékelni, és hát azok a horrorisztikus effektusok, amikor kilóg valami a vászonból, és így hátrakapjuk a fejünket, mert majdnem elér minket egy kéz, vagy egy kígyó, vagy egy nem tudom micsoda, amitől ottan kapdosni szoktuk a fejünket a moziban. Na, azok a dolgok, amik ettől a ponttól a kamera felé esnek. Most az a furcsaság, hogy amikor ugye a képen mi egyáltalán nem mindig a vászon síkjában levő dolgokat nézzük, mert mögötte 1000 dolog látható a képen, ott lehetnek szereplők, sőt, többnyire általában nem a vászon síkjában vannak azok a dolgok, amiket a kép ábrázol, hanem hátrébb is vannak szereplők, tárgyak, tájrészletei, stb. És akkor mi ugye oda nézünk. Na most itt következik az a teljesen természetellenes dolog, amire nincs trenírozva a szemünk, hiszen ilyet az életben nem csinálunk, hogy miközben élességet állítunk egy távolabbi pontra, ugyanakkor az nem azonos azzal a távolsággal, ahol találkozik a mi szemünk optikai tengelye. Tehát tulajdonképpen meg kell erőszakolnunk a szemünket, és máshova kell bandzsítanunk, mint amit megszoktunk a természetes látáskor. És ugye ez egy kicsit hosszabb távon nagyon-nagyon fárasztó a szemnek. Van, aki érzi is azt, hogy belefárad, vagy megfájdul a feje. Hát ez az egyik problémája ennek technikailag. A másik pedig az, ugye, hogy tudjuk eljutatni a képet. Ezt általában úgy szokták csinálni, hogy például a televíziós készülékeknél össze lehet szinkronizálni egy szemüveget magával a tévékészülékkel, és akkor meg lehet azt oldani, hogy az egyik szemünk az egy bizonyos ritmusban a szemüveg így villog, és hol feketét mutat, hol átengedi a fényt, de hát ez nagyon gyorsan, tehát másodpercenként 50-szer mondjuk. Ugye ott van egy ilyen elektromossággal, elektromágnesességgel irányítható vékony réteg, ami képes az áteresztő képességét változtatni a szemüvegnek, és ilyenkor gyakorlatilag tényleg nem enged képet a szemünkbe. Hogyha ez meg van csinálva úgy a televíziós adás, hogy egymás után adják a képeket, a jobb szemünknek szóló látványkor, akkor a jobb szemünkön levő szemüveg nyit ki, amikor az a kép megy. Utána az becsukódik, és akkor jön a bal szemünknek szánt látvány, és akkor a bal szemünknél nyit ki a szemüveg, akkor tulajdonképpen meg tudtuk oldani azt, hogyha nem is időben egyszerre, de olyan gyorsan egymás után történik a két kép eljutatása a szemhez, hogy ezt nem tudjuk érzékelni, ezt a késleltetést, és akkor összeáll ez a bizonyos feltétel, hogy két különböző képet juttassunk el. Mondjuk egy moziban ülve nem vagyunk egyelőre hozzászinkronizálva a vászonhoz. Ott a polárszűrőknek azt a tulajdonságait használják, hogy egy polárszűrő ugye úgy működik, hogy a fénynek többféle polaritása is van, tehát hogy merre felé függőlegesen vagy viszintesen mennek ezek a fényhullámok, tulajdonképpen úgy terjednek ilyen hullámszerűen. Ezt úgy kell elképzelni, mint azt a biztos mindenki emlékszik arra, hogy van olyan főtojás szeletelő, amik ilyen viszintes fémcsikok is úgy át lehet nyomni a tojást rajta, és akkor ilyen vékony szeletekre vágja föl a tojást. Most a polárszűrő tulajdonképpen ilyen, hogy egyfajta polaritást enged át. Úgy van megcsinálva ez a szemüveg, hogy az egyik szemünk előtt függőleges polaritást enged csak látni, a másik szemünk előtt csak viszintes polaritást, és ez kívülről szürkének látszik, nem látszik a különbség, csak máshogy vannak elhelyezve irányban ezek a szemüvegek, és akkor így már tudjuk szelektálni a képet, Tehát, hogyha kivetítünk egyfajta polaritást az egyik szemnek, és egy másik fajta polaritást a másik szemnek, akkor az egyik szembe és a másik szembe egy más-más kép jut. De ugye ezek a polárszűrők azért több, mint a felét elveszik a fény mennyiségének.
Ezért tűnik sötétebbnek.
Ezért sokkal sötétebb lesz a kép. Hát erre mindenféle technológiákat próbáltak kialakítani, hogy hogy lehetne a moziban a vetített kép erősségét megnövelni, hogy ne vegyen annyit el a szemüveg. Most azt találták ki a mi nagy bánatunkra, mármint hogy a operatőrök és a filmesek nagy bánatára, hogy egy ilyen speciális ezüst vásznat tettek be a fehér vászon helyére, és ez tulajdonképpen egy fényes tükröző felület ez a vászon, ami, hogyha megnézzük úgy a moziban, hogy nem filmet vetítünk rajta, hanem csak egy fehér fényt vetítünk ki a vászonra, akkor azt lehet látni, hogy onnan, ahonnan az ember ül a moziban, abból a székből, a vászonnak valahol a középtáján, ahol neki a legjobban tükröződik a vetítőgépnek a lencséje, ott van egy nagyon világos folt, egy körülbelül ilyen 1-2 méteres nagyságú területen, és onnantól kezdve nagyon erősen halványul a kép széle felé az egész látvány, tehát olyan, mintha egy ilyen ezüst fólia lenne ott, ami középen, ahol a tükröződés a legtöbb, oda sokkal több fényt enged át, mint a kép többi részén. Na de ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen mi csak egy ponton látjuk teljes fényerőben a képet a vásznon, és a többi részén sokkal sötétebb a kép. Na most ez akkor okoz legnagyobb problémát, amikor még ráadásul nem is 3D-s filmet nézünk, hanem egy rendes filmet a moziban, de mivel ugye ugyanaz a vászon van ott egy moziban, amiatt, mert néha 3D-s filmet vetítenek, ezért sajnos az összes film ennek az áldozatául esik, mert ugyanilyen rossz, foltos körülmények között egyenetlen fényben vetítjük le.
Tulajdonképpen szükségtelen problémát kreáltak, amire sikerült találni egy rossz megoldást,
vagy hát mondhatni.
Középutas megoldást, ami igen, nem mindenkinek jó. Nagyon szépen köszönjük Szabó Gábornak, hogy felvilágosított minket akkor a 3D-s technológia előnyeiről és inkább hátrányairól. Nem sokára folytatjuk kütyűrovatunkat, és akkor egyéb témát veszünk elő. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.